Következik a mentor. Add tovább.
A zongoristából lett gitáros, akinek kezei között az akusztikus gitár még azt is kérheti, hogy egy igazi heavy metal nóta szülessen meg rajta. Nem másról van szó, mint Maróti Zoltán gitáros énekes dalszerzőről, a Kőbányai Zenei Stúdió igazgatóhelyetteséről, valamint gitár és zenekari gyakorlattanáráról, az Ossian, a Fahrenheit, a Kiss Forever Band alapító tagjáról, valamint Konz Zsuzsa zenekarának gitárosáról.
Mondhatni, hogy az első zenekaratok a KMK volt, ami azt jelenti, hogy közveszélyes műkedvelő. Valóban ilyen közveszélyes műkedvelő voltál és vagy a mai napig?
Igen, egyébként hát én lehet, hogy az vagyok, egyébként valójában ez alapvetően nem azt jelentette a KMK, azt mindazok tudják, akik még a régi rendszerben nevelkedtek, hogy a közveszélyes munkakerülő volt alapvetően, de mivel mi ugye még a régi rendszerben kezdtük el ezt a zenekart csinálni, ezért nyilvánvalóan nem volt szabad használni se, hiszen ugye tudjuk, hogy a szocializmusban olyan nem volt, hogy munkanélküli, tehát akinek nem volt munkája, azt már büntették is meg. Úgyhogy ez volt a közveszélyes munkakerülés, és mi úgy tudtuk gyakorlatilag ezt elmondhatóvá tenni a zenekar nevét abba az időben, hogy mi kitaláltuk, hogy mi közveszélyes műkedvelők leszünk. Hát azok is voltunk egy darabig.
Mit akart ez a közveszélyes műkedvelő? Próbáltátok megütni azt a mesdjét, amivel el tudjátok mondani a rendszer hibáit?
Próbáltuk, én akkor még gimnazista voltam, ezt tudni kell, hogy én nekem ez ilyen 15-16 éves koromban történt, és annyira elmondtuk a rendszer hibáit, hogy engem ki is rúgtak emiatt annak idején a gimnáziumból. Tehát azt hiszem, hogy jól sikerült. Volt egy Szovjetunió című számunk, és az akkori rendszer ezt úgy ítélte, hogy ez nem hangozhat el. Úgyhogy elromtalanították az egész épületet, ezért aztán értelemszerűen vége is lett a koncertnek. Majd ugye engem az év végén onnan el is távolítottak ebből a gimnáziumból, de így ha most visszagondolok, tulajdonképpen lehet, hogy ők nagyon-nagyon sokat segítettek nekem, mert hogy ők löktek rá nagyon durván hirtelen 10 éves koromban a zenei pályára.
Viszont a zenei karriered azért előbb kezdődött, ha jól tudom, azért otthonról is hoztál magaddal elég erős zenei vonalat.
Én nekem ilyen szempontból igen nagy szerencsém volt, mert hogy édesapám a zenetudományok doktora volt, és hát a Magyar Tudományos Akadémián vezette a Zenetudományi Intézetet, illetve édesanyám is énekelt kórusban. Annak ellenére engem senki nem kényszerített, hogy így mondjam, hogy zenéjek, illetve a családban sose volt olyan, hogy amit csinál az apuka, azt kell mindenkinek csinálni. De egyszerűen csak ez így jött, hogy pici gyerekkoromban én már odaültem a pianino mellé, és elkezdtem dallamokat pötyödni rajta.
És aztán miért váltottál mégis a gitárra?
Nem tudom. Igazából az a helyzet, hogy én a klasszikus zenei képzésnek voltam a növendéke, akkor én 6 évig zongoráztam, és valamiért, nem tudom, én nekem talán az akkori, hát nem tudom, hogy a zeneoktatás hibájának vehetem, de most már talán egy picit szabad beleszólnom nekem is, így most már több mint 25 év zeneoktatás után, hogy azt láttam nagyon nagy hibának az akkori zeneoktatásban, hogy semmit nem engedtek gyakorlatilag, hogy az ember magától kitaláljon, gondoljon, játszon. Tehát előre beállított műsor volt minden, amit meg kellett tanulni, és én egy picit talán szerettem volna olyat csinálni egy hangszeren, ami nekem jut az eszembe, vagy csak kísérletezgetni, még akkor is, hogyha rossz, vagy ha egy kicsit ügyetlenebb. Nem nagyon voltak akkor még nyitva arra, hogy a zenét azt meg is kell szeretetni az emberekkel, nem elég csak megtanulni egy Beethoven szonátát.
Akkor a zongorán ezt nem tudtad kielni, és a gitárban megtaláltad?
Igen, mert én nagyon nagy erőkkel neki láttam annak, hogy elkezdek gitározni, mert nagyon, nagyon érdekelt az, hogy én mire jutnék saját magamtól, és én nem tudtam a zongorához úgy leülni, hogy csak elkezdek valamit játszani, hanem csak úgy tudtam elképzelni a zongorázást magát, hogy kinyitok egy kottát, és elkezdek a kottából játszani. Uh-huh. És a gitárnál pont fordítva volt annak dacára, hogy én nekem akkor már ugye mind zeneelmélet, vagy szolfés, vagy klasszikus zenei képzésem is már azért egy jó pár év volt előzményben. A gitárnak mégis úgy láttam neki, mintha az életben én nekem semmi közöm nem lett volna addig a zenéhez.
Elmondható az, hogy egyáltalán a klasszikus zene az alapja mondjuk egy heavy metalnak is?
Hát igazából nagyon sok összetevője van, de azt gondolom, hogy a zene az egyébként is egytől fakadó dolog, tehát én, mint zenetanár is nem szeretek még a műfajok között se különösebben különbséget tenni, vagy rásütni az egyikre, hogy az jó, a másik rossz, vagy az egyik az értékes, a másik értéktelen, hanem azt gondolom, hogy alapvetően a zene egyetemesen egy nagyon jó dolog, és aztán rengeteg különböző ág vagy leágazás van, de hát nyilván abból a zenéből jött ki minden, ami a legelőször volt.
Emlékszel az első pötyögtetésedre a gitáron, amikor úgy megszületett benned valami, és felfedezted, hogy ezen tudsz alkotni?
Persze, hogy emlékszem, szörnyű volt.
Miért volt szörnyű?
Mert hogy gyakorlatilag a fejemben már ott volt valami, amit viszont nem tudtam a kezemmel megmutatni. Viszont ez nagyon, számomra nagyon nagy erővel bírt, hogy minél többet gyakorolnom kell, mert nem fogom tudni megmutatni azt, hogy mi van a fejemben, hogyha a kezemben nincsenek eszközök erre.
És aztán végül is ebben segített aztán a zeneiskola is. Te a tanítványaidnak hogy segíted elsajátítani azt, hogy ők valóban megszeressék az adott hangszert, és hogy ők is merjenek kísérletezni?
Nálunk a Kőbányai Zenei Stúdióban alapvetően máshogy gondolkozunk egy kicsikét talán az oktatásról is. Egy picit, ahogy a mi drága igazgatónk Pókájban szokta mondani, hogy egy picit mi olyan deviáns iskola vagyunk, deviáns tanulókkal és deviáns tanárokkal. Tehát nem feltétlenül a klasszikus zeneoktatásnak az alapjait próbáljuk folytatni, hanem egy kicsit lehet, hogy elkalandozunk, vagy újabb dolgokat próbálunk felfedezni. Pontosan annak érdekében, hogy egyre jobban megszeres a hangszerüket is, és az egész zenés szakmát, azok a srácok, lányok, akik hozzánk járnak. De egyébként ehhez hozzátartozik az is pont, hogy nálunk nem nagyon van olyan az iskolában, hogy mondjuk az én tanítványom, vagy hogy a másiké. Nálunk eleve a főtárgy oktatás az több szálon fut. Tehát olyan tanárokhoz kerülnek a diákok, akik általában mondjuk még akár más műfajból is jöttek, és mindenkitől megpróbálhatják elszedni azokat a műfaji sajátosságokat, amiket éppen az a tanár a legjobban tud.
Te miből merítettél, amikor az első dalaidat megírtad? Amikkel már elégedett is voltál, mert mondtad, hogy kezdetben nem tudtad ezeket.
Nem akarnék senkit se elkeseríteni, de az a baj, hogy minél régebben zenélek, annál kevésbé vagyok elégedett az egésszel, de sajnos ez azért is lehet, mert az ember ugye ahogy képzi magát, vagy akár ahogy képez másokat, egyre jobban antennaként működik a fülünk, és sajnos egyre jobban fölhívja a figyelmet a fülünk arra, hogy még nem vagyunk kész, hanem rengeteg dolog van, amit még meg kellene tanulnunk ahhoz, hogy készek legyünk. Egyébként nyilván egy elérhetetlen feladat, de ezért aztán nem mondhatom azt a korszakot, amikor már nagyon elégedett voltam, mert ha tehetném és visszahallgatnám az összes lemezemet, szívesen újra följátszanám, mert úgy gondolom, hogy ma már jobban meg tudnám csinálni, mint mondjuk 15 vagy 30 évvel ezelőtt.
Ha jól veszem ki a szavaidból, akkor nem is igazán tanár-diák viszonyról beszélünk, amikor te tanítasz a Kőbányai Zenei Stúdióban, hanem az inkább akkor mentorálás. Tudjuk aként definiálni?
Tulajdonképpen ez is egy jó szó, mi leginkább még a drága Babos Gyula tanár úrral, aki pár évvel ezelőtt vesztettünk el, és nagyon, nagyon jóban voltunk, és nagy tisztelője vagyok egyébként azóta is. Ő mondta mindig azt is, ez nekem nagyon tetszett az iskolával kapcsolatban, illetve hát ő tanított ugye a jazz tanszakon is az egyetemen, hogy mi segítők vagyunk. És szerintem ez egy nagyon jó definíció erre, mert lehet ezt egyébként tanárnak is nevezni, lehet mentornak is, de igazából egy nagyon fontos dolog, hogy mi azért vagyunk ott, hogy a tudásunkkal segítsük azokat a fiatal tehetségeket, akik utánunk jönnek.
Neked személyesen volt mentorod?
Nem igazán volt, én még akkor kezdtem eljátszani. Nekünk menedzserünk volt például annak idején, amikor az Ossian zenekart megcsináltuk, és ő nagyon sokat segített a zenekarnak, talán hogy az első három lemezéig menedzserrel dolgoztunk, és az indulásnál nagyon sokat segített, és az jó volt, tehát hogy akkor azért az ember érezte azt, hogy van egy olyan erő mellettünk, vagy mögöttünk, aki segít nekünk, és nem nekünk kellett mindent úgy intézni, ahogy most ugye tudjuk, hogy az utóbbi 10-20 évben igazából csak a nagyon top listás zenekaroknak van menedzserük, sajnos a többség a zenészeknek saját, vagy önmenedzselést kell dolgoznia.
Nektek hogy sikerült ez az önmenedzselés?
Hát én nekem igazából az első lemezem az Ocean idejében jelent meg, és pontosan ez az, amit mondtam, hogy akkor az első lemezt mi menedzser segítségével valósítottuk meg. Utána egyébként, amikor már menedzser nélkül folytattuk tovább a dolgunkat, akkor is ugyanúgy föl voltak osztva a szerepek, hogy ugye az egyik zenekar itt ezzel foglalkozott, a másik azzal, de hát nyilván az ideális dolog az, amikor van körülöttünk egy menedzser, aki azt mondja, hogy srácok, ti gyakoroljatok, legyetek a legjobbak, írjatok nagyon jó notákat, én megpróbálok mindent elintézni körülöttetek.
Énekeltél is, már az Oceánban.
Az Oceánban is énekeltem, de igazából a Fahrenheit zenekar, ami az Oceán után jött nekem, az volt ilyen szempontból a nagy feladat, hogy ott egyedül én énekeltem, ami azt jelentette, hogy ott valahogy egy másfél órás koncertet nem ártott végig énekelni. Tehát én akkor mentem el énektanárhoz egyébként, már 8 lemez után.
Ez neked nagy kihívás volt?
Igen, mert én tudtam, hogy én nem vagyok egy jó frontember típus, mert nekem ott van egy hangszer a kezemben, ami nekem nagyon fontos. Uh-huh. És én inkább technikailag szerettem volna ezt ügyesen jól megoldani. Egyrészt azt a technikát, hogy ugye az ember egyszerre gitározik és egyszerre énekel, tehát nyilván egyfajta függetlenítési készséget feltételez a dolog. A másik pedig az, hogy zeneileg nehogy véletlenül mondjuk a gitározás rovására menjen az, hogy nekem énekelni is kell, mert azt nagyon bántam volna.
Ennyire mély a, mondani, hogy szerelmed a gitározás felé?
Hát ez egy borzasztó dolog, hogy az ember már 50 éven is túl ugyanolyan lelkesedéssel nyitok ki egy gitártokot a mai napig, mint amikor 15 éves koromban ezt csináltam. Azt hiszem, ez egy olyan dolog, ami nem nagyon tud elmúlni. Sajnos, erre az algópirin nem jó.
Mi az, ami megfogott a rockban?
Semmi sem indokolta azt, hogy én heavy metalt játszok, mert hogy ugye klasszikus zenét tanultam, illetve amikor a gitározás komolyabban elkezdett érdekelni, akkor elmentem jazz tanulni a gitáron. Na most 6 év klasszikus zongora és 3 év jazzgitár után egyszer csak heavy metal zenekarban elkezdtem számokat írni, meg elkezdtünk dolgozni. De nem nagyon tudnám ezt megmagyarázni. Valami olyan erő van a rockzenében, ami nagyon megfogott és nagyon lehengerelt. És egyébként a rockzene az mindig is egy élő műfaj volt. Tehát aki már volt egy rockkoncerten, ismeri annak a teátrális mi voltját, vagy egyáltalán az, hogy milyen érzés az kiállni a színpad elejére és ezreknek játszani egy gitárszólót. De hát engem talán ez fogott meg a legjobban annak idején.
Amikor elindultatok, mennyire volt Magyarországon elterjedt ez a műfaj, a heavy metal, mennyire volt nagy közönsége?
Én szerintem akkor indult itthon, illetve nem is velünk indult, hanem a Pokolgép zenekarnak már egy évvel hamarabb megjelent egyébként lemeze, mint nekünk. Ha jól emlékszem, akkor ők voltak az elsők, akik nagy lemezes zenekarok voltak, és akkor tudni kell, hogy akkor ugye a lemezkiadás az még abszolút monopól helyzetben volt, tehát volt egy is oszthatatlan Hungaroton kiadó, és akkor ha ők kiadták a lemezedet, akkor volt lemezed, ha nem, akkor meg nem volt. Uh-huh. Tehát eléggé fekete és fehér volt akkor minden. De nekünk szerencsénk volt, mert hogy nagyon hamar, nagyon megismertek az emberek minket, és amikor a kiadó képviselője kijött egy koncertünkre belehallgatni, hogy egyáltalán érdemes-e ezzel a zenekarral foglalkozni, akkor annyi ember énekelte a szövegeinket, anélkül, hogy lemezünk lett volna, hogy a kiadó másnap be is hívott, és mondták, hogy gyerekek, akkor mehet a lemez.
Hogyan sikerült ezt a nagy népszerűséget elérni akkor mégis?
Egyrészt nagyon szerettük ezt, amit csináltunk. Tehát, hogy a közönség az annyira okos, hogy mindig látja azt, hogy melyik zenekar az, aki igazából nagyon szívvel, lélekkel csinálja, vagy nagy szeretettel csinálja azt a zenét, amit művel. nem lehet szerintem a közönséget átvágni. Hogyha még ráadásul még jó időben, jó helyen is vagy, és nagyon szereted, amit csinálsz, akkor azért az embernek azt gondolom, hogy komoly esélye van legalábbis arra, hogy sikeres legyen egy produkció.
Mentor. Beat. Az ütős alternatíva.
Manapság, amikor már mondhatni azt, hogy most már szinte mindent megírtak a zenében, illetve mindenkihez eljut mindenféle műfaj, tudunk válogatni bőven. Manapság miben rejlhet úgy igazán egy zenekarnak a sikere?
Egyébként ugyanabban, mint régen, csak ahogy mondtad, már nagyon-nagyon szűkül az a kör, ahol még egyáltalán még egy picike helyet, vagy akár egy tenyérlenyomatot le lehet rakni, mert már nagyon sok el van foglalva. Tudod, ez olyan, mint amikor a strandra kimész nyáron, és egy törölközővel is megpróbálod olyan szögbe fordítani, ahol még esetleg le tudsz egyet rakni, ha éppen nagyon sokan vannak, vagy nagyon jó idő van. És azt gondolom, hogy a pop-rock zenében az utóbbi 50 évben nagyon jó idő volt, és ez pont azt eredményezte, hogy nagyon-nagyon kevés olyan szegmens van, ami még felfedezetlen. De ahhoz képest viszont én azt gondolom, hogy időnként mindig volt egy picike kis forradalom a rockzenében is, és ha volt, akkor talán lesz is megint.
Milyen forradalmat tudsz elképzelni?
Az utóbbi években ugye hát nem sok médium segítette akár az élőzenét, vagy azokat a törekvéseket, pont amire mi próbáljuk oktatni a gyerekeket az iskolában. Viszont ehhez képest meg egészen furcsa és érdekes módon mégis egyre többen jönnek felvételizni, mondjuk akár hozzánk Kőbányára. Hogyha ennyi ember azon dolgozik, hogy nagyon jó zenészek akarnak lenni, hogy színpadi élőzenét akarnak játszani, hogy előbb-utóbb el fog jutni a közönséghez az a folyam, amit elindítanak azzal, hogy zenészek százai lesznek, már is vannak is, akik szeretnék visszahozni az élő műfajt.
Színpadi élő zenéből idén sajnos nem túl sokat tapasztalhattunk meg. Gondolod, hogy visszaáll majd azért a rend, és lesznek továbbra is nagy koncertek, vagy valamennyire azért ennek hatására, hogy járvány van, átköltözik ez is egy picit az online térbe?
Hát, mint ahogy észrevettük, egyébként már folyamatban is van az átköltözés. Én azt gondolom, hogy a vágy ott van az emberekben, és úgy gondolom, hogy a közönségben éppen úgy ott van a vágy, hiszen nekik ugyanúgy hiányzik a régi életük, hiányoznak a hétvégi koncertlátogatások, vagy hogy egy zenekar turnéjára elmenjenek. Én biztos vagyok benne, hogy ahogy visszakapjuk a régi életünket, akkor ez az igény, ez abszolút valóság lesz, és ha lassan és nehezen is, és talán egy picit félre is, de előbb-utóbb vissza fognak térni a zenekarok is a színpadra, és a közönség is ott lesz a színpad előtt.
Neked hogyan telt ez az időszak?
Először egy kicsikét fejvakarósan, mert hogy nekünk nagyon gyorsan meg kellett szerveznünk a zeneiskolának az online-ra átállását, ugye még tavasszal, nagyon gyorsan az azt jelenti, hogy nagyjából azt hiszem, hogy másfél napunk volt rá, és nyilván nem egyedül voltunk mi az oktatási intézmények közül. Minden esetre hát nem sokat aludtunk abban a másfél napban, de nagyon szépen el tudtuk indítani, és meg tudtuk védeni az évet, a tanévet is, aminek nagyon örültünk. Akkor nem gondoltuk még természetesen, hogy ősszel visszatérünk ugyanúgy az online oktatásra. A nyár viszont nekem nagyon termékeny volt, mert azon kívül, hogy instrumentális számokat is írtam, azon kívül készítettünk Kon Zsuzsának egy új lemezt, ami egyébként most jelent meg valamikor az elmúlt napokban, hetekben, amire én azért is vagyok nagyon büszke, mert most már a harmadik olyan Kon Zsuzsa lemez, ahol én, mint dalszerző is közreműködöm, és most erre az új lemezre is kettő dalt írhattam, ami azt is jelentette az örömömön fölül, hogy nagyon sokat tudtam itthon dolgozni egész nyáron, hiszen írtam egymás után a számokat.
Elmondhatjuk, hogy azért mégiscsak voltak jó dolgok ebben az évben. A zeneiskolában hogy sikerült az átállás? Kiderült, hogy lehet online zenét oktatni?
Hát igen, szokták mondani, hogy mindent lehet, csak nagyon kell akarni. Azt gondolom, hogy ha elképzelsz egy zenekari gyakorlatórát, ami ugye gyakorlatilag ugyanaz, mint hogyha egy zenekar próbál, csak mondjuk egy producer segítségével, akkor rögtön a választ meg is kapjuk arra, hogy igazából ezt nem lehet így megcsinálni. Úgyhogy mi megpróbáltunk mindennek kitalálni azt a fajta online megfelelőjét, ami egyrészt előrevész, lehet otthoni felvételi technikákban fejlődni, sokat lehet hozzá gyakorolni, és számon kérhető végeredménnyel van.
Azt hiszem nem véletlenül kaptad meg az évzenepedagógus a elismerést 2017-ben, illetve hát az Artis Youth-nak az évzenetanári díját, mert azért ezek zseniális dolgok, és nálatok akkor ezek szerint a gyakorlaton van a hangsúly?
A zenekari gyakorlaton van a fő hangsúly, de ezzel nem azt akarom mondani, hogy bármelyik más tantár ne lenne fontos az iskolában, hanem egy picit úgy próbáljuk mi az egész iskolának a struktúráját fölépíteni, hogy a zenekari gyakorlat tantárgy van a középpontban, és minden egyéb tantárgy, a főtártól kezdve akár a szolfézsig, vagy a zeneelméleti, akár még a szakmai angol nyelvig is, oda próbál kanyarodni, hogy segítse a zenekaroknak a munkáját. A prioritás az mindenképpen az, hogy közösségben egymással együtt muzsikálva alkossanak nagy dolgokat a gyerekek.
Mentor. Add tovább.
A hangfoglaló programban is mentorként részt vettél, ott pedig már kész, viszonylag kész zenekarok vettek részt. Ott te kiket mentoráltál?
Nem biztos, hogy most mindenkire emlékezni fogok hirtelen, mert az utóbbi, azt hiszem, nem tudom, talán egy évben nem volt. De arra emlékszem, hogy dolgoztam együtt Kis Flórával, akkor az éppen a Fló nevű produkció volt, de Flóra ugye azóta is hát a szakmában sikerrel tevékenykedik, és nagyon tehetséges embernek tartom. Dolgoztam a Bábel zenekarral, volt egy Massa nevű zenekar, remélem, hogy megvannak, még nem tudom. Volt egy egyszemélyes produkció, Devil's Trade, névre hallgató, az talán 3 évvel ezelőtt volt körülbelül, és legutóbb pedig egy ilyen stoner, elég heavy rockzenét játszó, nagyon profi zenekar, a Red Swamp nevű bandával dolgoztam együtt. Ha valakit kihagytam, akkor elnézést, de most nagyjából ők jutottak így az eszembe.
Melyik zenekar volt számodra talán a legnagyobb kihívás?
Az első zenekarok voltak tulajdonképpen, tehát a Kis Flóra zenekara és a Bábel volt olyan szempontból talán a legnagyobb kihívás, hogy akkor még ugye nem a hangfoglaló, akkor még Cseh Tamás programnak hívták ugye az első években, és az volt az indulás. És hát mi tulajdonképpen akkor együtt tanultuk meg, mindenki egymással sokat beszélgettünk, hogy egyáltalán mi az, amire szükség volna. Tehát nyilván ez most már nem is tudom, 6., 7. évad, de azt hiszem a hangfoglalónak, tehát már egy jól működő rendszer ez, de hát az első kísérletek azok mindig egy picit olyan lélegzet visszafolytattabb állapotba kerülnek.
Ott tudtad hasznosítani a zenetanári pályádon alkalmazottakat?
Az a helyzet, hogy én nagyon próbálom magam visszafogni ilyenkor, mert hogy nem szeretnék, tehát lévén, hogy ahogy te is mondtad, hogy azért itt általában a fiatal zenekarokról is van szó, de hát egyrészt nagyon tehetséges fiatalokról, másrészt meg többségében profi zenekarokról, ha nem is a profinak a szakmai értelmében, hanem a tudás értelmében. Nem gondolom, hogy kifejezetten arra lettek volna kíváncsiak, hogy kell, mit tudom én, a 5. fekvésbe a 7-6 akkordot lefogni, tehát nem nagyon akartam ilyen dolgokba belemenni, de nem is nagyon kellett, mert hogy az összes zenekarnál én úgy vettem észre, akikkel én dolgoztam, hogy mindenki kiválóan tudta azt, hogy mit szeretne csinálni, és inkább csak én, mint ugye nem menedzser lévén, én azért megpróbáltam zeneileg inkább többet segíteni, akár a próbák alkalmával, akár a stúdióban, tehát egy picit ilyen muzsikus mentor voltam itt ebben a programban.
Vannak olyan dalok, amik általad születhettek meg?
Nem, szerintem nincsenek. Olyan volt, hogyha próbán játszották össze mondjuk a srácok XY zenekar éppen a nótákat, akkor volt, hogy javasoltam nekik ötleteket, vagy hogy így induljon a középrész, vagy ne legyen dupla refrény, vagy inkább csak ilyen hát apróságokat, tehát hangszerelési kérdésekben, de nem volt egy nagyon jellemző.
Te amikor nekiálltál zenét szerezni, honnan merítettél? Illetve honnan merítesz a mai napig?
Úgy, hogy a kezembe fogom a gitárt, és elkezdek játszani, és ha kijön egy dallam, ami elindít, akkor végigírok egy nótát. Azok a dallamok indítanak el, amikre úgy érzem, hogy tudnék ráhelyezni egy nótát. Én nem tudok úgy számot írni, hogy leülök, és most megírom a nótát, hanem nekem kell, hogy ízletet kapjak egy dallamtól, amit éppen játszottam.
Milyen dal az, ami megindít? Nem elindít, hanem megindít? Vagy éppen elindít benned egy gondolatot?
Hogyha egy dallam eszembe jut, és mondjuk elkezdek írni hozzá egy következőt, akkor én még például azt se tudom, hogy az éppen mondjuk egy popos ballada lesz, vagy mondjuk egy nagyon harapós heavy nóta.
Aha.
Sokszor egyrészt az ember alaphangulatától is függ, hogy milyen jellegű számokat fog írni, a másik pedig, hogy egy csomószor ez kialakul munka közben. Tehát nagyon sokat volt olyan, hogy akusztikus gitár volt a kezemben, és a végén pedig egy kemény rock nóta lett belőle. Az a kérdés, hogy a nóta mit akar. Uh-huh. Tehát én egy kicsikét mindig hagyom a dalt gondolkozni, hogy merre menjek vele tovább. Tehát ezért is mondtam példaként, hogyha véletlenül a kezemben van mondjuk egy akusztikus gitár, abból még lehet, hogy egy heavy dal lesz, de ugyanúgy fordítva is, hogy lehet, hogy elkezdek egy heavy riffet játszani, és lesz belőle egy ballada. Én csak próbálom nyitva hagyni annak a lehetőségét, hogyha egy dallammal elindulok, akkor az a dallam, hogyha valami mást kíván utána, akkor megpróbálom megtalálni azt a műfajt, ahova ez tulajdonképpen a legjobban belehelyezhető.
Érdemesebb így valóban a megértésre hallgatni, mint hogy inkább a műfaji kötöttségekre fókuszálni? Tehát, hogy én egy ilyen zenekar vagyok, ilyen zenét játszunk, akkor ilyen dalt kell írni.
Én, amit most ezelőtt mondtam, azért ez egy picikét ilyen laboratóriumi körülmények között van, illetve egy nagyon, nagyon inkább egy olyan szabad zeneszerzés, amikor nem egy zenekar bőrére megy a játék, vagy nem a megélhetésére, vagy akárhogy is nevezzük ezt a dolgot, hiszen azért ideális esetben, ha az ember nem egyedül írja a számokat, hanem van egy zenekara hozzá, akkor én szerintem az mindig sokkal jobb, amikor a zenekar együtt dolgozza át azokat a dalokat, amik mondjuk valakinek az ötletéből, vagy az valakinek csak kipattant egy ötlet a fejéből. Nagyon jó az is, amikor van egy úgynevezett zeneszerző, aki megírja a nótát, és utána a zenekar megtanulja. De sokkal jobb az, amikor a garázsban megszületik abból az ötletből, amit levitt az egyik tag, elkezdenek dolgozni, és együtt gyúrják össze a nótákat. És akkor úgyis olyan lesz, mint a zenekar.
Mentor. Beat. Az ütős alternatíva.
Beszéltünk itt ugye arról, hogy sorba jönnek a zenekarok nagyon sok platformon. Jelenti ez azt is, hogy fel is higult a szakma?
Olyan szempontból biztos, hogy nem tudott igazából, hogy hát mi most már ezt az iskolát egyébként lassan 25 éve csináljuk. És hát, hogy nem tudok úgy körbenézni a szakmába, hogy ne lássak exkőbányásokat. Úgyhogy biztos, hogy maga a zenei tudás az megvan. A kérdés az, hogy ki akar mennyire megfelelni annak a picikét torz valóságnak, hogy bizonyos zenéket egyáltalán nem fognak lejátszani se a rádióba, se a tévékbe, vagy ha igen, akkor az nagyon-nagyon szűk réteghez fog csak eljutni.
Mitől torz ez a valóság?
Hát számunkra torz egy kicsit, mert én például, ha mondjuk mit tudom én, mi a Mahasz listán éppen elsők voltunk, akkor ugyanúgy mentünk a tévébe, ugyanúgy hetente többször lementek a videóklipjeink, pedig akkor én elég kemény heavy metalt játszottam. De most manapság ezt nem tudnám elképzelni. Igazából se köztévéről, kereskedelmi tévéktől, meg talán pláne, de nem akarok itt nevesíteni, mert nem az a célom, hogy bárkit ezzel bántsak, hanem hogy egyszerűen csak megváltozott a világ, és ami régen belefért, az összes véglete mondjuk a könnyű zenének, azt én úgy érzem manapság, hogy nagyon-nagyon erősen le van szűkítve az a zenei réteg, ami úgymond komilfó manapság a zenei rádióban.
Hogy látod ennek az ágnak a jövőjét? Zenének, zenészeknek?
Lehet, hogy egy kicsit idealista vagyok, hogy amit az előbb mondtam, hogy nagyon sokszor beszélgetek én is, illetve tanártársaim is a gyerekekkel azzal kapcsolatban, hogy nekik kellene megváltoztatni igazából a jövőt, mert hogy ők az a generáció, akik most nagyon-nagyon tudnának sokat tenni. Én úgy gondolom, hogyha ezt már csak egy jó páron egy küldetésnek vagy komoly feladatnak veszik, akkor simán lehet, hogy ebből előbb-utóbb kisül valami nagyon jó dolog.
Hát valóban a jövő generációján múlik ez az általad is rockforradalomnak nevezett dolog. Reméljük, hogy eljön.
Hát én nagyon bízom benne, de, és egyébként nem is csak, én nem is csak a, hogy mondjam, a rockzene az nekem mindig egy különösen kedves műfaj, de hogyha ha az a forradalom, az az élőzenének újra forradalma lenne, igazából az lenne a legjobb, hogy az emberek rájönnének újra, hogy azok, akik szeretnek koncertre is járni, hogy tudják nagyon jól, hogy a koncerteken olyat kapnak, amit a lemezen nem kaphatnának. És tudják azt is nagyon jól az emberek, hogyha valaki élőbe zenél, akkor megvan az esélye annak, hogy valami nagyon rosszat fog játszani, de annak is megvan az esélye, hogy éppen egy olyan jót fog valaki muzsikálni, amiért érdemes volt elmenni akár csak egy koncertre is, és azt gondolom, hogy megéri kockáztatni, mert ezért van az, hogy amikor az ember megszólaltat egy hangszert, az mindig más lesz, és soha nem lesz összehasonlítható azzal, hogyha gépekkel próbáljuk imitálni.
Én személy szerint alig várom, hogy visszatérhessünk és találkozhassunk koncerteken is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én nagyon köszönöm a lehetőséget. Én igazából azt kívánnám mindannyiunknak, magunknak, hogy az új évünk az hozzon valami olyan változást, hogy vissza tudjuk kapni a szeretett életünket.
Köszönöm szépen a figyelmet Maróti Zoltánnal, az Ossian, a Fahrenheit, a Kiss Forever Band alapító tagjával, valamint Koncz Zsuzsa zenekarának gitárosával beszélgettünk az elmúlt nagyjából fél órában. Ha tetszett, amit hallasz, keresd föl honlapunkat, ott vissza tudod hallgatni a Mentor további adásait, podcast oldalunkon. Én Nagy Bálint voltam, köszönöm szépen a figyelmet.
Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat. Az ütős alternatíva.